Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőinek vezető stratégiája. Gáborral ma arról beszélgetünk, hogy miért nem jó érzelmi alapon hozni befektetési döntéseket, és miért értékelődik fel az, hogyha hosszú távú stratégiával rendelkezünk a befektetéseink kezelésében. A közelmúlt tőzsdei mozgásain azt láthattuk, hogy amikor az orosz-ukrán konfliktus kirobbant, pánikszerű eladási hullám söpört végig a piacokon, viszont mára már inkább a megnyugvás jelei látszanak, a befektetők többsége úgy látszik, hogy visszatért a racionalitáshoz. Szia Gábor, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, üdvözlöm én is a hallgatókat!
A két héttel ezelőtthöz képest nagyon sok minden változott, viszont van, ami még mindig nem, tehát továbbra is tartanak a fegyveres összecsapások, még mindig nagy a bizonytalanság az energiahordozók piacán, bár az árak, ugye főleg az olaj, azért visszakorrigáltak jelentős mértékben, tehát hogy talán egy picit úgy látszik, hogy csökken a pánik, viszont ugye továbbra is kérdés, hogy mikor lesz vége a katonai konfliktusnak. Viszont van olyan is, ami ehhez képest meg sokat változott, tehát a két héttel ezelőttihez képest. Tehát ugye a nyugati világ azért egy korábban soha nem látott mértékű egységet mutat most Oroszországgal szemben. Oroszországot egy minden lehetséges módon próbálják elzárni a világtól, ugye ezzel is rákényszerítve a harcok beszüntetésére. És ami a legmeglepőbb, ugye ez már nem csak országok szintjén jelenik meg, hanem ugye a világ legjelentősebb vállalata is folyamatosan jelentik be az orosz piac elhagyását, és egyre többet hallani arról is, hogy ezek a szankciók valószínűleg több évtizeddel fogják visszavetni majd az orosz gazdaságot. Eközben viszont a tőzsdék nyugtalanok, tehát egyik nap esés, a másik nap meg emelkedés van, viszont mindezek mellett én mégis azt érzékelem, mintha a piaci mozgások egyre inkább a tényleges gazdasági várakozásokat tükröznék, és egyre kevésbé a pánikot. De hogy látod, hogy valóban csitulnak valamelyest a kedélyek?
Én szerintem ez egy nagyon jó megközelítés, hogy mit is árazhatnak a piacok, amire te is utaltál. Én azt látom, hogy még mindig nagyon nagy a bizonytalanság, hogy a tőzsdék talán a bizonytalanságot szeretik a legkevésbé, és ez látszik az árfolyamokon is. Ezért tapasztaljuk azt, hogy hatalmas emelkedéseket, nagy visszaesések követnek. Ilyen helyzetekben ez mindig jellemző, hiszen azért látható, hogy továbbra is egy elhúzódó, elmélyülő konfliktussal számol a piac, igaz, hogy folyamatosak a tárgyalások, de eddig ezek eredménytelenek voltak, és nagyon-nagyon sok a bizonytalansági tényező, hogyha a globális gazdaságot nézzük, ugye a legnagyobb kérdés az, hogy az energia exporton keresztül, ugye Oroszország egy nagyon fontos szereplő az energiapiacon, és hogyha itt elakadások vannak, itt problémák vannak, akkor ezek milyen gondot okozhatnak a világgazdaságban. Úgyhogy én azért továbbra is azt látom, hogy magas maradhat az ingadozás, magas maradhat a volatilitás, de talán egy picit most már túl lehetünk a kezdeti igazi pánikszerű reakciókon.
Az elmúlt két hét legnagyobb tanulsága számomra az volt, hogy a fegyverek használata és ember életek kioltása nélkül is lehet komoly harcokat vívni, ugye, ahogy azt az Oroszországgal szembeni szankciók ugye egyre erősödő csomagjai is mutatják. Ezt egyik oldalról jó látni, hiszen ezek által elkerülhető lehet egy kiszélesedő katonai konfliktus. A másik oldalról viszont bennem azért kérdéseket is felvet, mégpedig az, hogy mi történik akkor, hogyha ezek mondjuk túl jól sikerülnek, és olyan szinten roppantják meg Oroszországot, hogy az egész gazdasága összeomlik. Szóval a kérdés az, hogy te erre egyrészt mekkora esélyt látsz, illetve mire számíthatunk befektetőként, hogyha ez valóban bekövetkezne?
Ugye, amit most felvetettél, ezek a gazdasági szankciók tényleg nagyon-nagyon drasztikusak voltak, és nagyon komoly hatásuk lehet az orosz gazdaságra. Talán erről viszonylag kevesebb szó esett, de érdemes megnézni, hogy mi is a helyzet most magával az orosz gazdasággal. Ugye összességében maga az orosz gazdaság világpiaci szempontból, globális szempontból nem túl jelentős. Az energia exporton keresztül van komoly hatása, lehet komoly hatása a globális gazdasági növekedés, és hát nem véletlen, hogy ezek a szankciók eddig csak korlátozottan érintették az energia exportot, hiszen ez nem csak Oroszországnak, hanem a világnak, de főleg Európának is nagyon fájna. De maguk a szankciók, amit eddig meghoztak, azok is hatalmas problémákat okoznak az orosz gazdaságnak. Tényleg az összeroppanás szélén lehet az orosz gazdaság. Ugye egyrészt egy hatalmas gazdasági visszaesés várható, akár kétszámjegyű csökkenés a GDP-ben. A rubel nagyon sokat gyengült a szankciók bevezetése után, a tőzsde azóta nem nyitott ki Oroszországban, És hát az infláció nagyon-nagyon felpörgött, volt, hogy heti 2%-os infláció volt Oroszországban, tehát itt is a több számjegyű, kétszámjegyű infláció felé halad a gazdaság. És ami talán a legfrissebb, legaktuálisabb, hogy a tegnapi napon szerdán volt esedékes egy deviza adósság törlesztés, 117 millió dollárnyi kamat törlesztés vált esedékessé, és jelenleg még nem igazán biztos az, hogy tudta ezt törleszteni Oroszország. Ugye itt most nem jöhet szóba ennek a deviza kötvénynek az esetében rubelben való törlesztés, hogyha ez így történne, akkor az is a 30 napos türelmi időszak életbe lépése vagy letelte után csődeseménynek minősülne, úgyhogy ez is most már itt kopogtat az ajtón, hogy meddig tudja fizetni még Oroszország az adósságait. Összesen 150 milliárd dollárnyi deviza adóssága van Oroszországnak, és lehet, hogy nem vagyunk már távol attól, hogy itt problémák legyenek a törlesztéssel. Tehát látszik azt, hogy az orosz gazdaság hatalmas gondokkal szembesül, egyre nagyobb a nyomás ilyen oldalról is Oroszországon, szóval ezt érdemes megvizsgálni globális szempontból is. Jelenleg most az látszik, hogy azért nyilván ez a 150 milliárd dollárnyi devizaadósság, ez egy jelentős összeg, ennek azonban egy része ez orosz szereplők kezében van, más része pedig, ami külföldieknél van, azért nem akkora mennyiség, hogy rendszer szintű kockázatot okozna ennek az adósságállománynak, a fizetésének az elmaradása. Tehát én azt gondolom, hogy ha lesz is probléma az adósság törlesztéssel, nagyon kicsi az esélye, hogy ez globális rendszer szintű kockázatot okozzon.
Ahogy arról már beszéltünk, ugye világpiaci szempontból az energia árakon és a nyersanyag ellátáson keresztül lehet a legnagyobb hatása a mostani eseményeknek. Ugye ez a rövid távon nyilván kikerülhetetlen, ami viszont meghatározhatja a globális inflációs folyamatokat, meg azokra adott jegybanki válaszokat is, valamint ezen keresztül nyilván a globális gazdasági növekedést is. De te most mit vársz a jegybankok kamatpolitikájától? Tehát ugye eddig januárban, februárban főleg ezek a várható jegybanki lépések okozták a tőzsdék hullámzását, tehát szerinted az orosz-ukrán konfliktus meg annak hatásai átírhatják a korábbi várakozásokat?
Ugye, amire te is utaltál, talán ez a legfontosabb most világgazdasági szempontból, hogy az orosz-ukrán konfliktus mennyire ronthatja a globális gazdasági növekedési kilátásokat, mennyire növeli meg az inflációs várakozásokat, esetleg az ellátási láncokban milyen elakadásokat, milyen problémákat hozhat. És azért vannak már negatív jelek, például az Egyesült Államokban a fogyasztói bizalmi index, az emelkedő benzinárak, a tőzsdei bizonytalanság miatt csökkenni kezdett, hogy az Egyesült Államok gazdasága nagyon fogyasztás vezérelt, hogyha a fogyasztók nem bíznak annyira a növekedésben, akkor visszafoghatják a költekezéseiket, de egyelőre ezek még csak apró jelek, de nyilván az infláció, az látjuk, hogy világszinten és itthon is nagyon magas, az Egyesült Államokban például februárban 7,9% volt az infláció, úgyhogy ahogy te is mondtad, a jegybankoknak lépni kell, és ezt figyelik leginkább a piacok, ugye pont most friss hír, tegnapi napon jött ki a Fed első döntése a kamat emelésről, ugye tegnap volt a kamatdöntő ülés, és az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően arról döntött, hogy 25 bázisponttal megemeli az irányadó kamatot, ami ebben a pozitív hír a piacok számára, hogy a kommentárban nagyon-nagyon kihangsúlyozták azt, hogy a gazdaság erős, elbírja ezeket az óvatos lépésenkénti emeléseket, és a munkaerőpiac is már nagyon feszes, közel jár a munkaerő hiányhoz az amerikai gazdaság, tehát van tér a szigorításra, itt arról van szó, hogy egy erős gazdasági környezetben kell megkezdeni a kamat emeléseket, úgyhogy én azt gondolom, hogy a piac ezt összességében azért pozitívan fogadta, mostani várakozások szerint év végére az alapkamat olyan 2% közelébe emelkedhet, úgyhogy azért egy dinamikus kamatemelési pályára lépett az amerikai jegybank, és idén még a mostani friss előrejelzések alapján egy magas inflációs környezettel számolnak, 4% feletti éves inflációval, és a GDP növekedés pedig 2,8% lehet idén, tehát azért látszik, hogyha egy picit csökken is a növekedési ütem a tavalyihoz képest, de egy erős környezet lehet, ami még az idei évet is meghatározhatja. És hogyha a többi jegybankra nézünk, ugye akkor teljesen eltérő a kép, ugye a nagy jegybankok eltérő ütemben mozdulnak. Amerikában már, ahogy láttuk, megkezdődtek a kamatemelések, de például Európában az Európai Központi Bank egyel óvatosabban közelíti meg a dolgokat. Lehet, hogy lesz kamatemelés idén, de csak nagyon óvatosan, ugye Európában -0,5% az irányadó kamat, tehát itt is van hová szigorítani. És hogyha meg például Kínára nézünk, ott teljesen más a megközelítés. A kínai jegybank most épp egy lazító ciklusban van, támogatja a gazdasági növekedést, támogató intézkedéseket hoz, tehát pont ellentétesen megy, mint akár az amerikai, vagy akár az európai jegybank.
A rövid távú kilátásokon túl az is fontos lehet, hogy hosszabb távon milyen változásokat okozhatnak majd a jelenlegi folyamatok. Ha eddig nem is, most már én azt gondolom, hogy biztosan látja mindenki, és főleg Európa, hogy nem jó energiafüggőségben lenni Oroszországtól, de hát igazából senkitől sem jó függőségben lenni. Te mit gondolsz, hogy lehet-e mondjuk a katalizátora ez a felismerés a zöld energia térnyerésének, hiszen ja, ahhoz, hogy csökkenjen a fosszilis energiahordozóktól való függés, jelentős beruházásokra lesz szükség minden európai országban. Tehát lehetséges, hogy emiatt ezek a szektorok hosszú távon jó befektetési alternatívák lesznek?
Igen, ez lehet egy fontos következménye a mostani helyzetnek. Ugye azt látjuk, hogy ez hatalmas változásokat indított el, nem csak geopolitikai, nem csak gazdasági téren, hanem más területeken is. És hát ennek lehet az egyik következménye az, hogy ugye amúgy is már az elmúlt éveket meghatározta a zöld befektetések térnyerése, a fenntartható befektetések térnyerése, ez már korábban is egy nagy megatrend volt. Azt gondoltuk, hogy ez lesz az a nagy irányvonal, ami meghatározza a következő évek, évtizedek fejlődését, de hát ez a mostani helyzet ezt még inkább felgyorsíthatja. Én azt látom, hogy óriási beruházások fognak indulni akár az alternatív energia szektorban, és ez segítheti áttételesen az egész fenntartható befektetési univerzumot is, úgyhogy ez lehet például egy olyan irány, ami meghatározhatja a következő évek, évtizedek mozgását.
Utolsó témaként röviden beszéljünk még Magyarországról is, hiszen az elmúlt két hétben olyat láthattunk, amit eddig még sosem, 400 forintos euró árfolyamot, bár nyilvánvaló, hogy ebben az esetben is a piac pániküzemmódja működött, és ezt ugye mi sem bizonyítja jobban, hogy ma már egy sokkal-sokkal normalizáltabb szinten van az árfolyam. Viszont ugye a folyamatosan magas inflációs adatok mellett meg nem mehetünk el szó nélkül, hiszen ennek is van hatása a forint árfolyamára, és a jegybanki kamatemelések ellenére nekem legalábbis nem tűnik úgy, hogy eddig érdemi változás állt volna be ennek a pályájában. Te mit gondolsz, hogy meddig marad még velünk ez a magas infláció, tehát főleg úgy, hogyha mondjuk az energiahordozók ára esetleg tartósan beragadna mostani szinteken?
Az inflációval kapcsolatban, ahogy te is mondtad, tartósan magas inflációra számíthatunk az idei évben még feltétlenül, viszonylag magas inflációs számokra kell felkészülnünk, és hát a jegybanknak is valószínűleg még tovább kell majd szigorítania, hogy kordában tudja tartani ezeket az inflációs számokat, és főleg az inflációs várakozásokat, úgyhogy az idei évben még egy magas inflációs környezetben kell befektetőként is gondolkodnunk. És visszatérve a forint árfolyamra, ahogy te is mondtad, ez tényleg egy nagyon erős példája volt a hirtelen pánikszerű befektetői reakcióknak, amikor láttuk ezt a nagyon gyors forint gyengülést, akár az euróval, akár a dollárral szemben. Ugye az látszott, és erről korábban is beszélgettünk már, hogy itt nem magyar specifikus eseményekről volt szó, nem a magyar gazdaság állapota miatt gyengült ennyit a forint, hanem egyszerűen egy teljes régiót érintő pánikreakció volt a befektetők részéről. Ilyenkor ugye mindenki érzelmi alapon dönt és hátrébb sorolja a racionalitást, ami mindig rossz tanácsadónak bizonyul a befektetéseknél, és hát látszott is, hogy ahogy egy picit megnyugodtak a kedélyek, a forint árfolyam is vissza tudott korrigálni. Én azt gondolom, hogy ha javul a nemzetközi hangulat, akkor majd az idei évben visszatérhetünk a tavaly évben megszokott sávhoz, de ezt mindig figyelembe kell venni, hogy a forintot nyilván egyrészt a magyar gazdaság fundamentumai mozgatják, másrészt pedig azért valamennyire egy feltörekvő piaci devizának számít, tehát nagyon érzékeny a piaci bizonytalanságra, és ilyen helyzetekben, főleg, hogy itt a közelünkben történik ilyen válság, akkor a forint is érzékenyen reagálhat, de most is bebizonyosodott az, hogy a forintról is érdemesebb inkább hosszú távon gondolkodni, és tartósan odafigyelni, hogy megfelelő devizakitettség legyen a portfóliónkban. Tehát a devizakitettségre inkább egy hosszú távú stratégiai összetevőként tekinteni, mint egy spekulációs eszközként, hiszen utóbbiként nagyon nehéz mindig eltalálni a jó beszállókat és kiszállókat, viszont hogyha tartunk stabilan egy megfelelő devizakitettséget a portfóliónkban, akkor ilyen helyzetekben nagyon jó kiegyensúlyozó erő lehet. Ezt például láttuk a vegyes alapjainknál is, amelyeknek van egy természetes devizakitettsége, és ilyenkor, ilyen helyzetben, amikor a piacon bizonytalanság van, és esetleg esnek a részvényárfolyamok, a forint gyengülésén keresztül egy picit ellensúlyozni tudja ezt egy színes portfólió, úgyhogy ezért szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a devizakitettségre, mint egy hosszú távú stratégiai építőelemre tekintsünk a hosszú távú befektetéseinkben.
Gábor, én köszönöm neked, hogy itt voltál, és megint sok hasznos információval gazdagodhattunk. Találkozzunk 2 hét múlva, és nagyon bízom benne, hogy akkor már csak múlt időben beszélünk majd erről az egész katonai konfliktusról.
Köszönöm szépen a meghívást!
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.